A mai témánknak a címe a paradicsomi megkísértés. Két héttel ezelőtt beszéltem a bibliai teremtés történetről és annak legfontosabb tanításairól, és azzal végeztük az előadást, hogy ha minden olyan tökéletes volt, akkor hogyan jött létre az emberi világban a rossz? Ha Isten minden tökéletesen teremtett, és legfőképpen az embert a hatodik napon, és az ő számára készítette el a földi világot, akkor ezzel szemben miért tapasztaljuk mi azt, hogy olyan sok rossz van a világon, mi az oka, mi a forrása a rossznak, hogyan jelent meg az emberi világban a rossz? A mai alkalommal a Biblia második és harmadik fejezete a témánk, fel is írtam a táblára, Mózes első könyve második és harmadik fejezetéből emelek ki egy-egy jellemző részletet, és azt követően különböző kérdéseket szeretnék feltenni. A tábla jobb oldalán új szövetségi bibliaversek is vannak, hiszen az egész Biblia összefügg, az Ó és az Új Szövetség kiegészíti egymást. Mind a két szövetség válaszol az általunk föltett kérdésekre. Az előadást szeretném a Mózes első könyve második fejezet 15. versének felolvasásával elkezdeni. Ez a következőképp hangzik. És vette az Úristen az embert, és helyezte őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Ez egy nagyon egyszerű bibliai ténymegállapítás. Az Isten vette az embert, és helyezte őt az Édenbe. Ezt a szót fordították le héberből, görögre a paradicsom szóval, és mind a két kifejezés magyarul ennyit jelent, hogy kert. Isten egy kertbe helyezte az embert, egy körülhatárolt földterületre, egy kertbe, és itt mindjárt ennél a Biblia versnél szeretném is föltenni a kérdést, hogy miért csak egy kertet kapott osztályrészül az ember. Persze mielőtt bele mennénk ebbe a kérdésbe, szeretném mutatni a térképünkön is, hogy ez a kert ez nem egy olyan kis konyhakert, vagy olyan kis házi kertszerű dolog volt. A Biblia megmondja azt a négy folyót, amely keresztül folyta ezt az Édent, vagy paradicsomot, vagy kertet, és ebből kettőt tudunk azonosítani, mert az egyik a Hiddékel, amely a Bibliában máshol is ilyen néven előfordul, ez a Tigris folyó, a második pedig az Eufrátesz. Tehát itt Mezopotámiában a Tigris és az Eufrátesz folyó tájékán volt az emberiség bölcsője, ez a bizonyos Éden vagy paradicsom. Közelebbről nem tudjuk ezt körülhatárolni, de hát egy óriási földterület volt, szinte egy fél földrésznyi földterület, de az egész világhoz, az egész földhöz képest azért egy tört rész volt. A kérdés továbbra is fennmarad, ha Isten azt mondja az előző fejezet tanúsága szerint az első emberpárnak, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be az egész földet, akkor miért csak egy Édent, egy paradicsomot, egy kertet biztosított nekik az Úr? Miért csak ez bízta rájuk? Miért olvastam ezt így, hogy helyezte az Isten az embert az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt? Erre a kérdésre a legvilágosabban és a legrövidebben Jézus Krisztusnak egy nevezetes kijelentése válaszol, amelyet Lukács evangélium a 16. fejezetében olvashatunk a 10. versben. Jézus Krisztus az egyik példázatát így fejezte be, aki a kevesen hű, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ez azóta szinte szállóige és közmondás lett, de egy nagyon mélyértelmű mondás. Aki a kevesen hű, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ebből a visszahivatkozásból kiderül, hogy Isten azért bízott egyelőre az emberre csak egy tört részt, csak egy Édent, csak egy kertet. Mert az embernek egy ilyen kis részen kellett bizonyítani az alkalmasságát arra, hogy majdan az egész föld kormányzására is képes lesz. Isten azért nem adta rögtön az első emberpárnak az egész földgolyót, Azért adta neki csak az Édent, mert ezen a kis területen kellett volna bemutatni az első emberpárnak arra azt, hogy alkalmasak lesznek egy egész bolygónak, a nagy földnek a vezetésére, a kormányzására. Hiszen Isten ezért alkotta az embert, hogy a föld ura legyen. Ne a föld rabszolgája, a föld ura legyen. Tehát erre az első kérdésre, hogy miért beszél a Biblia rögtön a második fejezetben csak egy Édenről, egy paradicsomról, ugye csak egy kertről. Erre ez a válasz, Isten bölcs nevelési szándékkal tette, amit tett. Egyszerre nem lehet rábízni az emberre mindent. Először a kicsin kell bizonyítani azt, hogy képes lesz majd a sokon is hűnek lenni, és ez azóta is nagyon nagy törvény az emberi életben. Vagy mindig azt látjuk a bibliai témák tanulmányozásánál, hogy visszamenőleg egy régi ismeretet is szerzünk, a Bibliának megértjük egy-egy helyét, de hogyha jobban elmélyedünk benne, akkor megértünk az emberi életünkből is valamit. Ez mindig fönnáll a Bibliával kapcsolatban. Aki a Biblián elgondolkozik, mindig a saját életéből és a környezete életéből ért meg valami alapvetőt. Mert nem így van ez a mi életünkben is. Az az ember, aki a kicsiben, egy kis munkában, egy kis feladatban nem bizonyította a rátermettségét, hogy képes azt elvégezni, és jól végzi el, arra hogyan lehetne többet rábízni. Nagyon nagy bajokhoz vezetett ez az emberi életben, amikor olyan embereknek adtak hatalmat, olyan embereknek adtak nagyobb feladatköröket, akik a kicsiben nem voltak hűek, nem bizonyították azt, hogy ők képesek majd a sokon is híveknek lenni. Vagy olyan emberek kaptak hatalmat, akik a kicsiben néhány embert nem tudtak vezetni és irányítani. Ez mindig kockázatos dolog. Erre nagyon ügyelni kell és nagyon vigyázni kell. Ez egy törvényszerűség. És Isten a Biblia szerint bölcs és csodálatos, hatalmas nevelő és pedagógus. Isten az emberre ezért nem bízta rögtön az egész földet, csak az Édent, mert az embernek bizonyítania kellett az alkalmasságát, a rátermettségét, hogy jó gazdája lesz majdan a földnek. De nem tudom, hogyha éber füllel hallgattuk ezt az első Biblia verset, valami még megütötte a fülünket. Ez a második kérdés, amire szeretnék most már áttérni, mert így hangzott ez a rövid vers, hogy vette az Úristen az embert, és helyezte őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Hát a művelje szón nem kell sokat gondolkoznunk, hiszen Isten az ember tevékenységre teremtette, munkára teremtette. Ugye a felvilágosodás korában is a híres Voltaire-i mondás innen származik, hogy a Candidot befejezte, hogy műveljük kertjeinket, hogy mindenki dolgozzék, mindenki művelje a maga területét, nem csak a szó szerinti kertekről van szó, hogy egyáltalán tevékenykedjék, alkosson. Tehát azt tudjuk, hogy mit jelent az, hogy művelni. De miért van ez a második szó, hogy őrizze azt? Hát kitől kellett őrizni? Hát ha eddig csak arról volt szó, hogy Isten, amit megteremtett, tökéletes és jó. Ha a földi világ létrehozásában semmi porszem nem vegyült, ugye az egész teremtésbe, akkor kitől kellett ezt őrizni? És figyeljük meg, ez a kis szócska már is mire vezeti rá a gondolatainkat. Arra vezeti rá a gondolatainkat, hogy a rossz, akitől őrizni kellett a kertet, már a földi teremtés előtt létezett. Itt csak egy kis szócska érzékelteti azt, hogy az első emberpárnak az Isten azt mondta, hogy műveld a kertet és őrizd. De ebben a szóban, hogy valakitől őrizni kellett, ebben már benne foglaltatik, hogy a földi teremtés előtt a rossz már létrejött. Itt a Biblia nem beszél erről részletesen, de később a Biblia nagyon részletesen visszatekint és bepillantást nyújt abba, hogy hogyan is jött létre a rossz, a gonosz. Én csak egyetlen egy Biblia verset írtam fel, ez a második, János evangélium a 8. fejezet 44. verse, ismét Jézusnak egy híres kijelentése, amikor azt mondta a vallási vezetőknek, a farizeusoknak, hogy ti az ördög atyától valók vagytok, aki a hazugság atya és embergyilkos, és aki nem állott meg az igazságban. Jézus ezzel a tömör mondással azt mondta, hogy ez a bizonyos ördög, vagy sátán, ugye ezek lefordítható bibliai szavak, mert a sátán héber szó annyit jelent, hogy ellenség. A görög diabólos szó, amit ördöggel fordítanak, annyit jelent, hogy vádoló. Ez egy személyt jelent a Bibliában, egy angyal fejedelmet, akit Isten jónak teremtett. Jézus is így mondta, hogy az igazságban állt valamikor, de aztán nem állott meg az igazságban. Szembefordult Istennel, még a mennyben, még a földi teremtés előtt, a mennyben lázadás ütött ki az Isten ellen. Az Isten közvetlen közelében lévő angyal fejedelem, aki később kapja a sátán nevet, a diabólosz nevet, ugye a Lucifer nevet a latin fordításokban, ez az angyal fejedelem szembefordult az Istennel, és kétségbe vonta azt, hogy Isten szeretet törvénye tökéletes lenne. Kétségbe vonta, hogy az egész teremtés alapjának Isten a szeretetet tette, tehát a másokért élésnek a törvényét, és ő ezzel egy másik törvényt szegezett szembe, a magáért élés törvényét. Röviden magyarul az önzést. Ez már a földi teremtés előtt létrejött, és János evangélium a 8. fejezet 44. versén kívül, aki szeretne erről többet tudni, három biblia vershez tudom, illetve bibliai fejezethez tudom utalni, mert erről részletesen Ezékiel könyve 28. fejezetében, Ézsaiás próféta könyve 14. fejezetében, és Jelenések könyve 12. fejezetében van szó. Ezzel a János igehelyel együtt, tehát négy visszapillantás, négy részletezés van erről, hogy a földi teremtés előtt a mennyben megtörtént már a szakadás, Istennek a szeretetét és jóságát valaki kétségbe vonta, és ellenségévé vált Istennek, vádolta Istent azzal, hogy nem tökéletes, amit teremtett. Ezekre a Biblia versekre nem tudok kitérni, de hát itt hívom fel a figyelmet, mindenki figyelmét, ezek annyira alapvető bibliai tanítások, hogy enélkül a Bibliában sem tudunk tájékozódni, a művészetek történetében sem tudunk tájékozódni, mert az összes emberiség költemények, nagy emberiség drámák, amelyek főleg a barokkortól íródtak, például John Miltonnak az Elveszett paradicsom című műve, egészen Lamartinon át Madács Imre ember tragédiájáig, ugye ezeket a bibliai helyeket alapul veszik. Például Milton olyannyira, hogy 10 fejezetet, 10 éneket szán arra, hogy ezt a mennybéli lázadást ecsetelje, mert ennek részleteit, fokozatait a Biblia maga is bemutatja. Tehát ezért alapvető dolog, hogy láthassuk, hogy a Biblia tud erről a dologról, hogy itt megemlíti egy szóval, hogy őrizni kellett a paradicsomot, az Édent. De ebben az egy szóban benne van az, hogy a földi teremtés előtt már létrejött a rossz, és méghozzá a mennyben, Isten közvetlen közelében és környezetében. És ehhez a következő rövid megjegyzéseket szeretném fűzni, szintén gyakorlati szempontból. Két dolgot szeretnék kiemelni, az egyik. A Biblia azt mondja, hogy Isten megsemmisíthette volna a rosszat. De Isten hatalommal nem old meg soha erkölcsi kérdéseket. Ez egy nagyon fontos bibliai tanítás. Nagyon sok ember felteszi a kérdést, hogy ha van Isten, akkor miért engedi a rosszat? Ha létezik Isten, akkor hogy engedhet ennek helyet, és egyáltalán hogyan tűrheti meg a világ mindenségben, a világegyetemben a rosszat? Erre a kérdésre a Biblia nagyon egyszerű választ ad. A Biblia azt mondja, hogy Isten erőszakkal és hatalommal nem old meg erkölcsi kérdéseket. Egy angyalfejedelem lázadt az Isten ellen, kétségbe vonta az Isten jóságát és igazságosságát. És Isten itt nem hatalommal oldotta meg ezt a kérdést, mert megoldhatta volna a kezdet kezdetén hatalommal, hiszen Isten a teremtő, és ez az angyalfejedelem teremtmény volt, egyenlőtlen lett volna a küzdelem, hogyha itt erőre került volna a sor. De Isten erkölcsi kérdéseket soha nem old meg hatalommal, hanem hagyja, hogy az ellenség, az ellenfél kifejtse a maga álláspontját és véleményét. És hagyja azt Isten, hogy az maga cáfolja meg önmagát. És Isten végtelen igazságosságban, végtelen türelemmel és szeretettel nyúl a rossz kérdéséhez. És ez az embert is kötelezi, azt az embert, aki megismeri a Bibliát és a Bibliából Istent, mert nagyon sok ember úgy gondolkozik, hogy a rossz kérdését egy huszárvágással kell megoldani. Ugye sok ilyen elmélet született, akik rosszat tesznek, mondjuk azokat ki kell írtani például. Ez az égvilágon semmit nem oldott meg az ember és az emberiség. Erőszakkal, hatalommal nem lehet erkölcsi kérdéseket megoldani. Csak erkölcsi eszközökkel lehet ellene küzdeni. És ez egy embert, aki megismeri a Bibliát, kötelez arra, ha bármi rosszal találkozik az emberi életben, ne hatalommal, ne erővel, ne felemelt hanggal, ne mással akarja azt a kérdést megoldani. Van Példabeszédek könyvében egy csodálatos kijelentés, egyébként én nagyon sokat szoktam idézni, elnézést kérek, hogyha már ezt mások hallották. Azt mondja a Példabeszédek könyve egy helyén, hogy a bölcs ember az, aki meglátja a bajt, de elrejti magát. A bolond ember az, aki neki megy a bajnak, és kárát vallja. Ez a különbség. Bolond az a magatartás, ami olyan gyorsan, olyan heveskedően, olyan hirtelen akar megoldani kérdéseket. Kárát vallja ennek mindenki. A bölcs ember az, aki meglátja a bajt, szóval nem hunja be a szemét a baj előtt, de elrejti magát, és valaki olyantól kér véleményt és tanácsot, aki erőt tud adni neki, és világos látást a rosszal szembeni küzdelmében. És a második gyakorlati vonzat ennek a bibliai tanításnak, hogy többet ne is említsek, hiszen nagyon sok kérdésünk van még az előadásunk során, a második gyakorlati vonzata a következő. Mit is mond azzal a Biblia, hogy azt tárja fel, hogy a rossz már a föld teremtése és az ember teremtése előtt létezett. Ezzel a Biblia azt mondja, hogy a rossz nem az emberből indul ki. A rossznak, a gonoszságnak, ha az ember elköveti, az ember felelős ezért, de legalább ugyanolyan módon az ember áldozat is. És ne úgy tekintsünk emberekre, hogyha rosszat tesznek, hogy na most ez a ilyen meg olyan ember, aki ezt meg ezt mondta, meg tette. Mert mi nem tudjuk, hogy az a másik ember mennyire érzi jól magát abban, amit tett. Senki nem érzi jól magát abban, amit tett, és rosszat tett. Az ember nem csak felelős a rosszért, de áldozata is a rossznak. Ha valaki rosszat tesz, akkor és főleg ellenünk tesz rosszat. Nem mindjárt arra gondoljunk, hogy na most ez az ember ilyen, meg olyan, meg amolyan, hanem vegyük tekintetbe azt, hogy mindig az van nehezebb helyzetben, aki a rosszat teszi. Nem az van nehezebb helyzetben, akin csattan a pofon, hanem az van nehezebb helyzetben, aki megengedte magának, hogy pofoszkodjék. Ez a második kérdésünkre a válasz, és megint csak mennem kell tovább, hiszen most már a harmadik kérdés a következő. Vajon Isten miért engedte meg az ember megpróbáltatását? Miért engedte meg, hogy ez a lázadó angyalfejedelem, aki azt mondta a mennyben, hogy te Isten nem vagy tökéletes, nem vagy jó, amit teremtettél, az nem igaz. Miért engedte meg Isten, hogy ez a lázadó angyalfejedelem, tehát Sátán, itt a földön, az Édenben megkísértse, megpróbálja az első emberpárt, vagyis magyarul a saját pártjára állítsa. Nem volt ez egyenlőtlen küzdelem? Nem volt ez Isten részéről túlságosan nagy kockázat? Ez a lázadó angyal fejedelem egy iszonyatosan nagy intelligencia volt. Szóval a teremtményi rendek közül a legmagasabb fokozaton állt. A mennyből jöhetett. Az ember viszont egy újszülött teremtmény volt. Nem volt az ember kisgyermek, hiszen felnőttként látta meg a napvilágot Ádám és Éva, de mégiscsak az Isten kezéből éppen a tegnapi nap során kikerült teremtmény. Nem volt ez egyenlőtlen, hogy egy lázadó angyal fejedelem, aki a mennyben világos tudással és ismeretekkel rendelkezett, megkísértheti az újszülött emberpárt, Ádámot és Évát. Nem volt ez szinte nyilvánvaló, hogy az ember elbukjon. Hiszen egy ilyen megpróbáltatást megállni és elutasítani szinte nem lehet, mert az egyik sokkal bölcsebb és ravaszabb, hogy sem ő szenvedne vereséget. Kedves hallgatók, felírtam a táblára egy harmadik új szövetségi igehelyet, és ezzel is szeretném önöknek demonstrálni, hogy az Ó és az Új Szövetség mennyire egybe tartozik. Felírhattam volna ide sok más biblia verset is, biblia helyet, de csak néhány jellegzeteset írtam fel a táblára, hogy lássák, hogy a Bibliának egyetlen egy történetét se lehet elszigetelten értelmezni. A Biblia összefügg. 66 könyvből áll, ezt tudomásul kell venni, hogy már a második, harmadik fejezet sem értelmezhető úgy, hogy ne ismerném a Biblia többi erre vonatkozó kijelentéseit. Pál apostolnak van itt egy hatalmas kijelentése az első korintusi levél 10. fejezet 13. versében, ez így szól. Ezt mondja Pál apostol, és ez egy csodálatos nagy ígéret az ember számára. Így szól. Hűséges az Isten, és nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint ahogy elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel együtt a kimenekedés útját is megmutatja néktek. Ez egy óriási ígéret a Biblia és Isten részéről. Azt mondja, hogy Isten hűséges, és nem hagy egy embert se olyan élethelyzetbe kerülni, amely meghaladná az ő erkölcsi energiáit. Minden ember csak olyan nehézségekbe kerülhet, amely nehézségekből ő bőven győztesen juthat ki. Ha egy ember életében nehéz dolog történik, például baleset, szenvedés, gyász, egy ember, aki ismeri a Bibliát, biztos lehet abban, hogy ezek a rendkívül és szomorú esetek nem azért történnek meg, hogy őt összeroppantsák, hanem ezekben az esetekben is erkölcsileg győztes maradhat. Nem kell, hogy elbukjon erkölcsileg. Hűséges az Isten, nem hagy titeket feljebb kísérteni annál, mint amit elszenvedhettek. És ez így volt az első emberpár esetében is. És itt szeretnék rátérni a paradicsomi történet néhány körülményére. Hogyan mutatkozott meg Isten hűsége? Először is úgy mutatkozott meg, hogy Isten nem engedte, hogy az első emberpárt az egész paradicsomban Sátán kísértgesse. Csak egyetlen egy ponton engedte meg a megkísértést. Isten ugye ezt a nagy földterületet, ugye a paradicsomot, amikor megalkotta, a közepére helyezte az életfáját és a jó és gonosz tudásának a fáját. És ezt a második fát, amelynek nem tudjuk, hogy milyen fa volt, hogy most milyen gyümölcsöt érlelt, meg nem is abban van a hangsúly, meg nem azon van a hangsúly, hogy ez fa volt, hanem azon van a hangsúly, hogy ez egy pont az Édenben. És csak itt következhetett be az ember megpróbálása. Isten hűséges, nem hagy titeket feljebb kísérteni annál, mint amit elszenvedhettek. Nem engedte meg, hogy az egész paradicsomban Ádám és Éva sarkában járjon a kísértő, az ellenség. Hanem egyetlen egy fánál engedte meg a megkísértést, és azért nevezte el jó és gonosz tudása fájának, mert a Bibliában ez szakkifejezés, a Bibliában az, hogy tudás, vagy ismeret, vagy valaki valamit megismert, az mindig tapasztalati tudás és ismeret. És Isten nem a tudástól akarta visszatartani az embert, ahogy oly sok irodalmi mű ábrázolt ezt az évszázadok során, legjelesebbül például Byronnak, az angol romantikus költőnek a Káin című műve, amely valóságos lázadást fejezett ki, amilyen prométeuszi lázadást az Istennel szemben, hogy lám-lám az Isten vissza akarta tartani a tudást az embertől, de hát Ádám és Éva is azért vétkezett, meg Prométeusz is azért lopta el a tüzet az égből, mert az ember nem akar alávetett lenni. Az Isten nem alávetettségre teremtette az embert. Az Isten a föld feletti uralomra teremtette az embert. És azért nevezte ezt a fát jó és gonosz tudása fájának, mert Isten egy valamitől akarta megóvni az embert. Egy valamit akart az embertől visszatartani. Azt, hogy az ember a rosszat tapasztalatból próbálja ki. Isten nem tudást akart visszatartani az embertől, vagy ismeretet, hogy az ember növekedjék. Hát hiszen Istennek éppen az volt a terve az emberrel, hogy erkölcsi értelemben növekedjék közel ahhoz a fokhoz hasonlóvá, amely fokon ő van. De egy valamitől az Isten vissza akarta tartani az embert. Egy valamitől meg akarta menteni Isten az embert. Tudnék attól, hogy kipróbálja a rosszat, hogy tapasztalatból megismerje a rosszat. Kedves hallgatók, úgy vagyunk ezzel a paradicsomi történettel, hogy itt van két fejezet, alig néhány bibliavers, de itt minden egyes szóban, minden egyes félmondatban itt hatalmas nagy elvi és hatalmas nagy gyakorlati tanítások vannak. Mert itt is megállhatnék, de csak nagyon rövid időre tudok időzni ennél a kérdésnél. Hadd tegyem fel önöknek a kérdést. Szükség van az embernek gyakorlatból kipróbálni a rosszat? Ettől mi okosabbak leszünk? Ettől mi fejlődünk? Nézzék meg például a szenvedélybetegségeket. Egy ember rálép egy útra, például ami ma már Magyarországon népbetegség, az alkoholizmus. Hát talán csak nem azt mondjuk, hogy az alkoholisták többet tudnak a dolgokról, mint azok, akik nem próbálták ki. Hát éppen az, aki rálép egy rossz útra, aki tapasztalatból kipróbálja a rosszat és annak a gyilkos hatását, hát éppen azelőtt fognak összekuszálódni a jó és a rossznak a határvonalai. És aki nem próbálja ki tapasztalatból, az bölcsebb lesz, az értelmesebb lesz, és az jobb emberi életet tud élni. Jó és gonosz tudása fája ez annyit jelent, hogy Isten egyetlen egy pontra korlátozta a megkísértést a paradicsomban, és az embert szerette volna megóvni attól, hogy tapasztalatban kísérletezzék a rosszal, és az engedetlenséggel ővele szemben is kipróbálja egy másik elvnek a gyakorlati hatalmát. Aztán a következő dolog. Isten elmondta az embernek, hogy a megkísértés itt fog megtörténni, ne is közelítsen az ember oda, már eleve ezzel megóvhatná magát attól, hogy beleessen a rosszba, de Isten elmondta azt is, hogy ha az ember elköveti ezt a rosszat, ha hisz egy ellentétes hatalomnak, és az önzés törvényének a pártjára áll, akkor az ember élet meg fog semmisülni. Az ember meg fog halni. A rossz, a bűn, az önzés, az magába rejti a megsemmisülést. És Isten ezt előre elmondta az embernek, hogy egyetlen egy ponton fogsz megkísértetni, vigyázzál, és ha pedig tesz, megengednéd magadnak, akkor a legdrágább ajándék az élet menne veszendőbe, meg kellene halnod. Na most, hogyha mindezt végig gondoljuk, ha elolvassuk Mózes első könyve második fejezetét részletesen, és mindezt végig gondoljuk, és újra visszatérünk a kérdésünkhöz, hogy a kérdésem az volt, hogy nem volt egyenlőtlen ez a küzdelem? Egy lázadó angyalfejedem, egy magasrendű intelligencia bebocsátást kapott a paradicsomba, és ott van az első emberpár. Nem volt egyenlőtlen ez a küzdelem? Egyenlőtlen lett volna akkor, ha nem egy pontra korlátozta volna az Isten, ha nem készítette volna fel az embert, és nem mondta volna el az embernek a rossz következményeit. De Isten ellensúlyozta azt, hogy a kísértő egy óriási erő, az ember pedig egyelőre nem egy nagy erő. Isten ezt ellensúlyozta, és ha ezt végig gondoljuk, csak arra a következtetésre juthatunk, hogy minden jel arra vallott, hogy az ember hűséges marad az Istenhez. Hogy az ember továbbra is bizalmat táplál az Isten iránt. Az Istent az ember megismerhette, mint teremtőjét, mint gondviselőjét, mint aki az életet adta neki, mint akinek a szavában hihet, megbízhat. Minden jel arra vallott, hogy az ember megállja a próbát, és a világban nem jön be a rossz, hogy műveli és őrzi a kertet, hogy nem engedi be a rosszat. Minden jel arra vallott, hogy itt az ember lesz a győztes ebben a küzdelemben. Szoktam ilyen példát mondani, hogy ez körülbelül olyan volt, mint hogyha egy felnőtt ember bejön hozzám a szobámba, és a szobába ég ugye egy, amely ugye hát forró meleg, és én annak a felnőtt embernek, tehát nem gyerekről van szó, egy felnőtt értelemről van szó, elmondom, hogy nézze, mindenhova nyúlhat a szobában, de a kályhának a lapját ne fogja meg, mert megégeti a kezét. Erre az egy pontra vigyázzon, mert ebből baj lesz, betegség. Hát, ha ezt végig gondoljuk, nem az a logikus, hogy ha én ezt valakinek elmondom, akkor ő nem fogja azt megtenni, hogy kísérletezik azzal, hogy megégeti a kezét, vagy nem égeti meg a kezét? Tehát ha mindezt végig gondoljuk, akkor oda jutunk, hogy egyelőre, ha a Biblia olvasásában itt tartunk a második fejezet végén, akkor le kell vonnunk a következtetést, hogy itt nem volt egyenlőtlen a küzdelem, és minden jel arra vallott, hogy az ember kerül ki győztesen. És kedves hallgatók, mielőtt rátérnék arra, hogy miért nem az ember került ki győztesen, és hogyan is történt ez az elbukás, és mielőtt meghallgatnánk utoljára Haydn Teremtés című oratóriumából egy részletet, ennek a bibliai gondolatsornak is hadd vonjam le a gyakorlati következtetéseit. És ez egy óriási dolog. Ez a Bibliának egy nagyon nagy tanítása, mert nagyon, nagyon kevés ember ismer. És ez a következő. A Biblia az egyetlen egy könyv a világon, ezt ki tudom jelenteni felelősségem teljes tudatában, amely nem magyarázkodik a rosszal kapcsolatban. Mert a Biblia azt mondja, hogy a rossz értelmetlen, megmagyarázhatatlan, irracionális. A világnak oly sok filozófusa, tudósa, művésze próbálta megmagyarázni a rosszat, hogy a rossz az ezért van, meg azért van, meg ebből jön, meg abból jön, meg amabból, és számtalan elmélet, számtalan nagy eszmerendszer alakult ki az emberiség történelmében, egyik sem állja meg a helyét. A Biblia arra hívja fel az olvasói figyelmét, hogy ne magyarázzuk meg a rosszat. Mert abban a pillanatban, hogy megmagyarázzuk a rosszat, tulajdonképpen meg is okoltuk. Azt mondtuk rá, hogy szükségszerű, hogy kell, hogy legyen. És a Biblia az egyetlen egy könyv, amely olyan éles küzdelemre hívja fel az olvasóját a rosszal szemben, amely nem tűri azt, hogy magyarázgassuk a rosszat. Figyeljük meg a hétköznapi életben is, mi emberek mennyire hajlamosak vagyunk erre. Egy egyszerű esetet idézek. Valakit megsértünk, megbántunk, tehát valami rosszat teszünk, és utána eljutunk már odáig, hogy megbánjuk ezt, és szeretnénk az illetőtől bocsánatot kérni. És ki is jön a szánkon az, hogy ne haragudj, nézz, hát bocsáss meg, de milyen sokszor tovább mondjuk, és jön a de, és kezdjük magyarázni, hogy akkor én fáradt voltam, ideges voltam, a körülmények nem voltak olyanok, meg, és akkor kezdjük megmagyarázni a rosszat. A Biblia azt kívánja az embertől, hogy a rosszat ne magyarázza meg, a rosszal vegye fel a küzdelmet, a rossz megmagyarázhatatlan, a rossz botrányos, a rossz irracionális. És mielőtt majd rátérnék a megkísértés eseményére, hogy az ember hogyan bukott el, ezzel azért vértezzük fel magunkat, és ezt jól gondoljuk át. A rossz megmagyarázása mindig megokolás, mindig menlevél nyújtás a rosszra. Mindig az, hogy mi tulajdonképpen azt mondjuk, hogy hát szükségszerű, mert hozzátartozik az élethez. Ugye, hogy mondják az emberek, hogy a fényhez az árnyék, hát akkor nem is tudnánk a jót értékelni, ha nem lenne rossz, és jönnek ezek a vaskos és kegyetlen emberi okoskodások, minthogyha nekünk szükségünk lenne a rosszra, és abban lelnénk örömünket, és akkor tudnánk a jót értékelni, ha van rossz mellette. Dehogy van nekünk szükség, se betegségre nincs szükség, se gyötrelmekre, se sértegetésekre, se semmire. Pilinszky János mondta ezt nagyon szépen az egyik írásában, amikor így fogalmazott, hogy Vannak olyan filozófiák, például az egzisztencializmus, amely azt tanítja, hogy szinte szükségünk van a rosszra, vagy kell, hogy legyen a rossz. Én viszont azt hiszem, hogy az emberi életnek és az emberi léleknek meleg csend kell. Növekedés, fejlődés kell. És erre vágyik az ember. Megnyugvásra, boldogságra, fejlődésre, növekedésre. Dehogy van nekünk szükségünk a rosszra. Ezt csak szoktuk mondani azért, hogy palástoljunk valamit, vagy megmagyarázzunk valamit, amit viszont a Biblia azt mondja, hogy ne magyarázzunk meg. Mielőtt tehát rátérnék arra, hogy az ember végül is minek a következtében bukott el, egy utolsó részlet, hiszen két héttel ezelőtt nagyon sok részletet hallgattunk Haydnnak a Teremtés című oratóriumából, most egy harmadik részlet, Éva áriája következik, és Éva gyönyörű szép áriája után rátérünk arra, hogy ez az Éva hogyan is és miért is követi el a rosszat, ami megmagyarázhatatlan, ami megokolhatatlan, ami botrányos és irracionális. Kérném szépen tehát most először a zenét. Köszönöm szépen. És akkor most a következő kérdésünkre térnénk. Hogyan is történt meg az ember elbukása? A Bibliának talán egyik legmélyebb lélektani elemzését olvasnám fel, felírtam a táblára, Mózes első könyve 3. fejezetének az első 6 versét. Ez a következőképp szól. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett, és mondta az asszonynak. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról ne egyetek? És mondta az asszony a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon enni fogtok abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. És látta az asszony, hogy jó az a fa az elederre, s hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért, szakított azért annak gyümölcséből, és evett, és adott vele levő férjének is, és az is evett. Nézzük csak meg most egészen aprólékosan, hogy mi is történt itt a paradicsomban. Hát először is Évát a fának a közelében találjuk. Ez az első lépés, amikor valaki közel megy valami olyan dologhoz, amiről ő maga is tudja, hogy rossz. Éva a fa közelében van, ez az első lépés, hogy miért ment oda a fa közelébe, amikor Isten felhívta a figyelmét, hogy meg se illessétek, meg se közelítsétek. Utána a második lépés, hogy itt találkozik a fánál egy kígyóval, és a kígyó elkezd beszélni. Hát aki a Bibliát elolvasta idáig, ugye a második fejezetben már találkozhatott azzal, hogy csak egy valaki tudott beszélni a földön, és az az ember volt. Hát Évának ez rögtön feltűnő kellett volna, hogy legyen, hogy egy kígyó elkezd beszélni. A kígyó nem tud beszélni. Nyilván, hogy a kígyó mögött állt, ugye ez a lázadó angyal fejedelem, Sátán, a kígyót használta fel eszközül, hogy azon keresztül szóljon Évához, de Éva milyen érdekes, hogy nem gondolkozott el ezen, hogy egy kígyót beszélni hall. Aki közel megy valami rosszhoz, a legváratlanabb jelek érhetik, de ha ő nagyon közel akar menni hozzá, nehéz már föltartóztatni. És jön a harmadik mozzanat, hogy a kígyó mögött álló Sátán ezzel kezdi az asszony megszólítását, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról ne egyetek. Figyeljék meg ezt a ravasz kérdést, ezt az ámító kérdést. Mert hiszen a kígyó mögött álló Sátán tudta, hogy az Isten mit mondott. Éva is tudta, hogy az Isten mit mondott. Akkor minek van szükség itt a kérdezésre? Ugye a Biblia beszél arról, hogy ennek az ellenségnek, Sátánnak a legjellegzetesebb fegyvere az ámítás és hazugság, vagyis úgy kezdi a munkáját, hogy az emberben bizalmatlanságot akar támasztani a teremtőjével szemben. Ez a kérdés a bizalmatlanság magvát volt hivatva elvetni. Csak ugyanazt mondta az Isten? Mit hallunk ki ebből a kérdésből? Mint hogyha azt mondta volna, hogy hát az Isten ilyesmit mondott nektek, az Isten valamit megtiltott tőletek. Hát milyen Isten az, aki valamit nem enged meg nektek? Hát az ilyen Isten nem is Isten, nem is jó, nem is szeretet, nem is tökéletesség. Tehát ezzel kezdte a megszólítását, ez az érdekes kis szócskával. Csak ugyan. Mert nem rögtön akarta megcáfolni Istent, az ember előtt az ördög, hanem először az emberben el akarta hinteni a bizalmatlanság magvát, az embert meg akarta ingatni az Istenben való bizalomban, és csak azután ment biztosra, csak azután mondta, hogy bizony nem haltok meg. Figyeljék meg, milyen döbbenetes, mély logika ez. Minden emberi rossznak körülbelül ilyen a lefolyása. Az emberben először megrendül valami igazságban a hit, a bizalom. És akkor, amikor ez megrendült, amikor egy kicsit már az ember lábalól elveszett a talaj, akkor aztán már jönnek a további jól megfontolt lépések, amelyek a rossz felé késztetik. Figyeljék meg ezután a negyedik mozzanatot, hogy Éva látszólag nagyon tökéletesen megfelel. Azt mondja, hogy erre a kérdésre, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról ne egyetek? Azt mondja, hogy igen, az Isten azt mondta, hogy a kertnek minden fájáról vetünk, de egy fához ne közelítsünk, azt meg se illessük, mert amely napon abból eszünk, meghalunk. Figyeljék meg, hogy ez látszatra egy tökéletes, pontos válasz volt az asszony részéről. De itt miért mondtam, hogy ez egy negyedik fokozat, egy negyedik mozzanat? Mert itt meg az volt a nagy baj, hogy szóba állt a rosszal. Hogy beszélgetésbe elegyedett a kísértővel. És ez megint csak, ha lenne időnk, levonhatnánk a gyakorlati következtetéseit a mi életünkre nézve is. Nagyon sok ember úgy gondolja, hogy ő mentve van a rossztól, mert hiszen nem tett nagy rossz dolgot az életben, de állandóan rossz dolgokon jár az esze, olyan témákról beszél, és olyan témákat osz fel, amelyek nem illendő, nem jó, nem egészséges dolgok. És ez magába hordja azt, hogy valamikor ezek az emberek is elbuknak és elesnek majd. Ember miről gondolkozik? Nem mindegy, hogy az ember mit forgat az elméjében. Luther Mártonnak van egy nagyon híres kijelentése, ami a 16. századtól fogva egy szinte szállóigévé vált, amikor Luther azt mondta, hogy arról nem tehetünk, hogy milyen gondolatok jutnak az eszünkbe, arról nem tehetünk, hogy a madarak elröpködnek a fejünk fölött, de arról tehetünk, hogyha hagyjuk, hogy fészket rakjanak rajta. Szóval ez egy nagyon nagy törvényszerűség. Az, hogy mi minden jut az ember eszébe, most a mai életre fordítom le a paradicsomi történetnek néhány tanulságát, az, hogy mi minden jut az eszünkbe, arról nem tehetünk, hogy mi mindent álmodunk, mi minden borzasztó gondolat villódzik át rajtunk, és hogy olyan az egész emberi lényünk, mint egy átjáró ház, hogy csúnyábbnál csúnyább dolgokkal van rakva, ugye az elménk és a gondolkodásunk, meg annyi rossz hatás ér a világból, erről nem tehetünk. De arról tehetünk, hogyha ezeket a gondolatokat megkötjük, dédelgetjük, dajkálgatjuk, erről már tehetünk. És itt Éva ebbe a hibába esett, hogy beszédbe elegyedett a rosszal. És ezután az ötödik mozzanat, hogy most már, amikor elérte Sátán, hogy vele beszédbe legyedjenek, nyíltan kezdi az Isten támadni. Azt mondja neki, bizony nem haltok meg. Vegyél a fagyümölcséből, mert nem fogtok meghalni. Tehát nyíltan cáfolja az Istent. Sőt, azt mondja az asszonynak, hogy mert az Isten tudta, hogy miért tiltotta ezt meg tőletek, mert amely napon ebből vesztek majd ennek a fának gyümölcséből, ti is olyan bölcsek és okosak lesztek, mint az Isten. Tehát az Isten egy ilyen irigykény úr, aki vissza akarja magának tartani a tudást és az ismeretet, titeket ki akar rekeszteni mindebből, és már csak azért is vegyetek, mert ha vesztek, olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Nem tudom, hogy ez a pár vers megmozgatja egy kicsit a szívünket és az értelmünket. Micsoda döbbenetes támadás volt ez. És minden egyes pontján Éva még ott volt, hogy megállt parancsolhatott volna magának. Bár egyre nehezebb helyzetekbe került. Nem kellett volna oda menni a fához, és a közelébe ment. Nem kellett volna meghallania a szót, azt a bizonyos csak ugyant, ami megrendítette már a bizalmát a teremtőjében, és ő aztán beszédbe legyedett vele. És nem kellett volna odafigyelni arra, amikor nyíltan cáfol az ellenség, de ő arra is odafigyelt. És a legutolsó pillanatig is állíthatott volna akadályt, de ezután már nagyon nehéz volt. Ezután már a hatodik vers azt mondja el, figyeljék meg, ez a hatodik vers tökéletes bepillantás nyújt abba, hogy a Biblia milyen megfogalmazású könyv, három dolgot említ. Látta az asszony, hogy jó a fagyümölcse az elederre, tehát megkívánta, megéhezett rá. Kedves a szemnek, megkívánta a szemével, a gondolkodásával, az értelmével, és kívánatos a bölcsességért. Úgy hitte, hogy ha vesz a fa gyümölcséből, nem csak az étvágyát csillapítja, vagyis az éhségét csillapítja, hanem attól ő bölcsebb lesz és okosabb lesz. Az egész ember állásfoglalása benne volt ebben a szakításban, hogy leveszi a gyümölcsöt a fáról. Ez a Biblia híres eszméje a radikális bűnösségről. A radikális bűnösségen a Biblia azt érti, hogy az ember, amikor elkövette az Istennel szembefordulást, akkor nem csak az ösztöneivel követett el valami rosszat. Itt nem csak abba volt a hiba, hogy levett valamit és megette, hanem abba, hogy ehhez az társult, hogy az ember azt gondolt, hogy ezzel ő több lesz, ezzel ő jó és gonosz tudója lesz, olyan lesz, mint az Isten. Mint egy ragadomány gyorsan ölébe pottyanhat az isteni tudás és az isteni bölcsesség. Tehát az embernek nem csak az ösztöne torzult el, nem csak az akaratvilága és a vágyvilága torzult el, de az értelmi világa is eltorzult. Mindenben megjelent az önzés. Az emberi életben, mondja a Biblia, most belép az önzés. Eddig nem volt, most belép, és nem csak az ösztönök lesznek ezután önzőek, nem csak a vágyak lesznek önzőek, hanem sajnos a gondolkodásban is minden embernek maga felé hajlik a keze. Hatalmas nagy lélektani leírás ez a Bibliában, és vajon mit tudnék a művészetek közül idézni, amely ezt a hatalmas, döbbenetes mélységet illusztrálná? Nincs ennek a hat versnek méltó feldolgozása, bár a középkortól kezdve úgynevezett Ádám misztériumokat, Ádám játékokat írtak. Voltak olyanok, amelyeket 3 napig adtak elő, ugye kisvárosokban olyan hosszadalmasra sikerültek, például egy Greban nevű francia szerzőnek a műve nem tudom én hány tízezer versorból állt. Nem is fordították le magyarra, sokat se érnénk vele, hogyha idéznék belőle. Én ismét egy zenét szeretnék az önök figyelmébe ajánlani. Ez a zene nem kifejezetten ennek az első 6 versnek a feldolgozása, de ez a zene egy roppant mély bemutatása a kísértésnek. A ballada, amelyet, ha jól tudom, az én időmben még tanították a gimnáziumban, egy híres német vers, különben dán népballada volt, amit Goethe feldolgozott, a Tündér király. Több magyar fordításban is létezik, Villi király, Tündér király, és aki zenét írt rá több évtizeddel a ballada megszületése után, ez Franz Schubert volt. Most felhangzik Schubert dala, és figyeljenek a következőre. A ballada arról szól, hogy egy apa viszi a kisgyermekét haza a kastélyába ének idején, és a gyerek vizionál, és halálfélelmei vannak. Az apa, mint hogy a felnőttek szokták, hogy nyugtatja a gyerekét, hogy ugyan gyerekem, csak itt a kötfolt dereng, meg hogy semmi, ezek csak az esti árnyak. Az apa úgy gondolja, hogy a gyerek csak vizionál, semmi baj nincs, majd megérkezik az otthonába, és majd lefekteti a gyerekét. De a gyerek kétségbe esetten kiabál. Ő valamit lát, hogy el akarja őt ragadni, hogy ő meg fog halni, lázas a gyerek. Figyeljék meg majd ezt a két hangot is, az apának azt a büszke, öntelt magatartását, az a felnőttnek az öntelt magatartás, hogy alapvetően semmi baj nincsen, vagy ha van is, legyőzzük. És a gyereknek a kétségbe esett kiáltása. De leginkább egy harmadik hangra figyeljenek, különben mind a 3 hangot, meg a recitálást is ugyanaz a énekes énekli. A harmadik hang a Tündér királyé, aki a gyereket nem erőnek erejével akarja elvinni, nem erővel akarja elragadni, hanem ámítja és bájolja. Figyeljék meg majd a zenében, milyen finom hangja lesz, milyen szépséges lesz, miket ígérget. Ugye ezt mondja németül, így van a balladában, hogy gyere csak, fiacskám, hát várnak ott fönt tereát, hát lesznek majd gyermekek, meg tündérek, akik játszadoznak veled, hát gyere velem, szóval akarja a halálba kényszeríteni a gyereket. Ez egy ámító, egy bájoló hang lesz. Schubert nagyon jól fejezte ki ebben a zenében, hogy a rossz a soha nem úgy jelenik meg, mint rossz. A rossz álcázza magát. A rossz ámítással jelenik meg. Ezt így mondja Pál apostol a Bibliában, a rossz sátán beöltözik világosság angyalának. Tehát a rossz soha nem úgy jelenik meg az emberi életünkben, hogy valami förmedvény, vagy valami rossz, valami gonosz, hanem úgy jelenik meg, hogy valami jót ígér, valami jót ajánl fel, vagy úgy tűnik nekünk, hogy az jó. És aztán, ahol eltér a Bibliától ez a mű, az, hogy a gyerek, amikor nem akar menni, a Tündér király akkor is rácsap, és az apa, amikor hazamegy, végül is leszáll a lováról, de a gyermekét is holtan emeli le az állatról. Ez az, amit a Biblia már nem ír alá, mert a Biblia azt mondja, hogy hűséges az Isten, nem hagy titeket feljebb kísérteni annál, mint amit elszenvedhettek. Ez már a romantikus satanizmusnak, a múlt század elejé romantikus életfilozófiának egyik ilyen gyötrő vonása, amire különben Goethe nagyon megharagudott, amikor bemutatták neki ezt a dalt, hogy ő ezt nem írja alá, hogy ezt valaki így dolgozza fel, de ez benne van a balladában, igenis. Itt nem Schubert tévedett, hanem a Goethe balladája adott erre alkalmat, hogy Schubert így dolgozza fel a dalt. Én csak azért mutatom be ezt a híres elkőniget, ezt a tündérkirályt, hogy felhívjam a figyelmüket arra a hátborzongató tündérkirályi hangra, ami a Biblia szerint is így jelent meg, hogy csak ugyanazt mondta az Isten. Bizony nem haltok meg. Figyeljük majd a hangoknak a váltakozását, ezt egyébként szeretném majd jelezni is, mert nagyon pergő a ballada, egy izgatott zongora szóló vezeti be, amely előre vetíti a tragikus események láncolatát. Kérném szépen most akkor a bejátszást.
Ihr reitet geschwind, ihr hört.
De még mindig nem értünk végére a paradicsomi megkísértésnek, mert még nagyon fontos egy-két kérdés hátra van. A következő kérdés, amit így szeretnék föltenni, ami, hogy nekem is feltették nagyon sokszor az ország különböző részein, akkor emberek meghallgatták az előadást, és azt mondták, hogy hát igen, ebben döbbenetes mélység és logika van, de hát csak nem azt akarja ön mondani, hogy ebből a kis dologból, hogy Éva vett a fa gyümölcséből, és aztán Ádám is vett és evett belőle, hogy ebből a kicsi dologból indult útjára a rossz történelme a Földön. Kedves hallgatók, erre a kérdésre a Biblia egy jelképpel válaszol. A bűn egyik jelképe a Bibliában a kovász. A kovásznak is az a tulajdonsága, hogy kicsi, de amikor megkeleszti a tésztát, megdagasztja a tésztát, az a kis kovász belülről kifelé hatva, az a kicsi nagyon nagy dolgokra képes. És a Biblia is úgy mutatja be a rosszat, a bűnt, az önzést, ami mindig a kicsiből kezdődik. De a kicsi kezdet után rögtön viharos gyorsasággal kezd növekedni. Hogyan mutatkozik ez meg Mózes első könyve 3. fejezetében közvetlen a bűneset után? Az emberi világban 3 döntő dolog jelent meg a Biblia szerint rögtön a bűneset után. Az első, hogy Ádám és Éva elbújt az Isten elől. Ezért hangzik fel a híres kérdés, Ádám, hol vagy? Nem Isten bújt el az ember erről, nem Isten akar elrejtőzni, hanem az ember érzi azt, hogy méltatlanná vált az isteni szeretethez, jósághoz. Egy másik törvényt fogadott el. És az ember első ösztönös reakciója ez volt, hogy elbújtak a paradicsomban. Megjelent tehát az emberi világban a szégyen és a félelem. Ami azóta is egy iszonyatos kín az emberi világban. Szégyen és a félelem. Ez a bűn, az önzés következménye is, egyik átka. A második dolog, ami a kovász kezdi keleszteni a tésztát, hogy betakarják testüket fügefa levélöltözékkel. Nem a szemérem testük elé tesznek, hogy ezt hogy sokszor ábrázolták a képzőművészet történetében, hanem így mondja a Biblia, hogy körülkötőket aggattak magukra, és az egész testüket beborították fügefa levél ruhával, öltözékkel. Megjelenik az emberi világban az önáltatás, mert ezzel az első emberpár azt akarta kifejezni, hogy érzik a védtelenségüket, a kiszolgáltatottságukat a rossznak, de áltatják magukat azzal, hogy ők majd megvédik magukat a rosszal szemben, hogy van tehát az emberben elég erő, hogy kivédje a rosszat. Egy erkölcsi rosszat fizikailag akarnak kivédeni, önmagában is egy nevetséges dolog. Isten rögtön korrigálja a magatartásukat a 3. fejezet 21. verse szerint, amelyben ezt olvassuk, hogy adott nekik az Úristen bőrruhákat, és azokba öltöztette őket. Isten ezt a fügefa levél öltözetet, ruhát rögtön felváltotta egy erősebb, melegebb állatbőrből készült ruhával, ami nem csak erősebb, melegebb volt, hanem még egy dolgot magában rejtett, hogy ehhez egy állatnak az életének az elvétele volt szükséges. Megjelenik a Bibliában az áldozat eszméje. Megjelenik a Bibliában az az eszme, ami a Bibliának a középponti eszméje lesz, a krisztusi áldozat eszméje. A Biblia ugyanis azt mondja, hogy mi emberileg a rosszal szemben nem tudjuk megvédeni magunkat. Ha akarjuk sem, akkor sem. Annyira át vagyunk szőve az önzéssel, hogy ha még az ember akarja is a jót cselekedni, mondja Pál apostol, ha látom a jót és akarom cselekedni, akkor is azon veszem észre magam, hogy a jót akarva is a rosszat teszem. Megvédeni mi magunk emberek önmagunkat a rosszal szemben, a mi magunk erkölcsi erejéből nem tudjuk. Csak úgy tudjuk legyőzni a rosszat, ha abba az áldozatba a Jézus Krisztusban való hitbe öltözik bele az ember. Ez rögtön a Biblia harmadik fejezetében megjelenik, mint egy alapvető tanítás. És a harmadik kelesztő hatása a rossznak, az egy döbbenetes dolog, hadd olvassam fel a harmadik fejezet 11. és 12. verséből, amelyben a következőt olvashatjuk. És mondta az Isten, ki mondta néked, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, melytől tiltottalak, hogy arról ne egyél? És mondta az ember, az asszony, akit te mellém adtál, ő adott nékem arról a fáról, és úgy ettem. Megjelenik az emberi világban a mellébeszélés, a hazugság és a bűn áthárítás. Mert az Isten felteszi olyan gyöngéden a kérdés, hogy ember, hát most mitől félsz? Miért szégyelled magad? Miért öltöztél így fel? Talán azért, mert valami rosszat cselekedtél, mint hogyha az Isten kéne, hogy mondd meg, hogy mit cselekedtél. És az ember most nem arra válaszol, amit az Isten kérdezett, hogy mit tettél, hanem azt mondja az ember, hogy hát az asszony adott nekem a fagyümölcséből, és még hozzáteszi Ádám, hogy akit te mellém adtál. Tehát ahelyett, hogy válaszolna egy kérdésre, kibúvót keres, áthárítja a rosszat az asszonyra, hogy ő a felelős és nem én, és még hozzátesz, hogy az asszony, akit te mellém adtál, tehát tulajdonképp nem is az asszony igazán a felelős, hanem te vagy Isten a felelős, aki olyan valakit adtál mellém, aki adott a fagyümölcséből. Megjelenik az emberi világban a bűn áthárítás mechanizmusa, amelynek a döbbenetes jeleit ugye mi is láthatjuk napról napra. Az ember nem akarja vállalni a felelősséget. A múltért sem, a jelenért sem. Amikor az ember látja, hogy szégyenre van oka és félelemre. Amikor az ember látja, hogy nem tudja magát megvédeni a rosszal szemben, mit talál ki az ember? Kezdi mentegetni magát, kezd magyarázkodni, és át akarja hárítani a rosszat másra, nem akarja vállalni a felelősséget. Kedves hallgatók, ha valaki azt mondja, hogy ez a paradicsomi bűnbeesés, ez egy olyan mesés, legendás, olyan megfoghatatlan dolog, hát mi baj volt abban, hogy valaki vette gyümölcsöt? Hát mi volt ebben a nagy dolog? Az gondoljon erre is. A bűn az kovász. Igen, ez egy kis dolog volt, hogy Éva vett a fagyümölcséből. De ez már is ilyen dolgokat érlelt, hogy megjelent a félelem, a szégyen, megjelent az önáltatás, a büszkeség, hogy én le tudom győzni a rosszat, és megjelent a hazugság, a mellébeszélés, a felelősség elvetése, hogy a másik ember a felelős, és nem én. Hát nem döbbenetes, és nem ettől szenvedünk a világban, és nem ettől tragikus az emberi élet. Felírtam a táblára egy harmadik művésznek a nevét is, Haydn és Schubert után, talán nem sokan ismerik, a 20. századi német költészetnek egyik jelentékeny alakja, Christine Busta. Christine Bustának a rövid versét szeretném önök előtt felidézni, annyira rövid, hogy el is tudom mondani fejből, de amilyen rövid ez a három soros vers, annyira mély. Ennek a versnek, Christine Busta versének ez a címe, az ember birtoka. Rónai György fordítása. Mi maradt nekünk? Fejünk fölött a csillagok, messze, idegenül. Talpunk alatt a vad, gyermeki fű, és szívünkben a bűn nyugtalan életével. Ennyi az egész vers. Ez az ember birtoka. Fejünk felett a csillagok, nagyon szép az ég, ha felnézünk rá, csodálatos a világegyetem, de messze van és idegenül. A tökéletes csillagvilág és az egész kozmikus mindenség messze van, megfoghatatlan, idegen. Ami megfogható, ami talpunk alatt van, csak le kell nyúlnunk érte. Azt mondja, a talpunk alatt a vad gyermeki fű. A természet is éli a maga világát, és a természet bármennyire megromlott is, de még mutat valami tökéletességet, mert nő a fű, mert a természetben az egyik rész szolgálja a másikat. Ez is megfoghatatlan a számunkra, bár itt van a talpunk alatt, az a vad gyermeki fű. És mi az ember birtoka, mi maradt az embernek? Szívünkben a bűn nyugtalan életével. ami megkeseríti az életünket, az önzés száz és ezer csatornája, ami mérgeket cseppent az emberi élet járataiba. Ez a 20. századi német költőnő három versorban olyan nagyon a szívén találta a dolgot, hogy ez maradt nekünk szívünkben a bűn nyugtalan életével. De kedves hallgatók, az előadás legutolsó mozzanatához érkeztünk, és egy nagyon rövid befejezéshez, mert hiszen a paradicsomi történet még ezzel se lenne teljes, hanem a harmadik fejezet 15. versét ajánlom a figyelmükbe, amely az ős evangéliumot tartalmazza, tehát a harmadik fejezet 15. verse. Ahogy bekövetkezett az emberi világban a bűn, és megjelent a bűn a maga nyugtalan életével, Isten rögtön az ember számára ígéretet és reménysugárt adott. A paradicsomi ősevangéliumban olvashatunk először Jézus Krisztusról, a megváltóról és a megváltásra tett Isten ígéretről. Ebből láthatjuk, hogy Isten nem érte váratlanul ez a rettenetes szembefordulás ővele. Isten tudomásul vette, hiszen erővel, hatalommal nem old meg erkölcsi kérdéseket. Tudomásul vette, hogy az ember elfordult tőle. De három ígéretet adott az ember számára. Az első ígéret az volt, hogy ő ellenségeskedést szerez majd az emberben a bűnnel szemben. A második ígéret az volt, hogy eljön majd valaki, aki asszony magva lesz, asszony utóda lesz, akiben ez az ellenségeskedés a bűnnel szemben a csúcspontjára jut. Jézus egy ártatlan, tiszta, igaz emberi életet él itt a földön, mint asszony magva, mint asszony utóda, emberi természetben fogja ezt a győzelmet kivívni. És az utolsó ígéret az volt, hogy ő majd a fejére tapos a kígyónak, de a kígyó is az ő sarkába mar. Dióhéjban egy talányos ígéret volt, ugye ezt el kell ismerni. De megint az egész Biblia megmutatja, hogy mi volt, mi foglaltatott ebben az ígéretben. Igen, Jézus Krisztus le fogja győzni a rosszat, emberi természetben fogja legyőzni. Emberként fog megszületni Máriától, földi édesanyától. Isten fiaként, tehát isteni természetet hoz a földre, de emberi természetet is felvesz Máriától. Isten fia lesz és ember fia. De emberfiaként fogja kivívni a győzelmet a rosszat. Valóban a kígyó fejére tapos, ez nagyon szemléletes jövendőlés volt. Ez a Bibliának az első nagy jövendőlése, egy pillanatkép profécia, amely mint egy üstökös bevilágítja a jövőt. Jézus, amikor megszületik a földre, és itt végigél 33,5 évet, ő le fogja győzni a rosszat gyökerében, mindenestül bebizonyítja, hogy az önzés ezen a földön, ahol úr az önzés, itt sem vezet boldogsághoz. Itt is a szeretet a törvény. Itt is az önzetlenség az igazi törvény, ami boldogságot ad minden teremtett lénynek. De hogy Jézus legyőzi a rosszat, rátapos a kígyó fejére, ez az ő életébe fog kerülni. Látjuk szinte magunk előtt a képet, mint hogy a hétköznapi életben is valaki egy kígyóra rátapos, le akarja győzni, de az a kígyó egy utolsó, dühött, tehetetlen marással az ember ellen fordul, belemar, és ez a kígyómarás halálos. Jézusnak a győzelme a halálán átvezet. Jézusnak a győzelme a kereszt halála lesz. Jézus Krisztus legyőzi a rosszat, a kígyó fejére tapos, de ezért az életét kell adni ezért a győzelemért. Itt jelenik meg a Bibliának a harmadik fejezetében már a krisztusi megváltás eszméje. És ezzel fejezem be én is az előadást, ahogy az előző előadást is befejeztem, az egyes témáink nagyon szorosan kapcsolódnak egymáshoz, mert 2 hét múlva itt fogjuk folytatni. Hiszen a következő 2 hét múlva sorra kerülő témánknak, a Kain-Ábel történetnek mindjárt az első nagy vonása, az áldozat, a kétféle áldozat. Mózes első könyve 4. fejezetére fogunk térni, és a Kain és Ábel áldozat különbségén keresztül újra egy hatalmas bepillantásunk nyílik majd a krisztusi áldozatba. Ez lesz 2 hét múlva, akiknek kérdésük van, mert lehet bőségesen egy ilyen nagyon mély történettel kapcsolatban, szívesen látjuk őket, akiknek nincs idejük, szeretettel búcsúzom tőlük, viszontlátásra 2 hét múlva.